kétként hetnék. Legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezemet el nem engedném.
Rád vártam régen, csak is
itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economics gazdasági portál. Ez a csomag értékében már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az EU új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. A döntések 2026 elején jöhetnek, miközben Magyarország az elmúlt évtizedben már több mint 10.000 milliárd forintot költött honvédelmi fejlesztésekre. A terv benyújtásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium is tájékoztatást küldött. Az ukrán-magyar határszakaszon 4299-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 25 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Ma találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában. A hírt a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. Magyarország bruttó hazai termékének volumene a harmadik negyedévben a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becslés alapján a GDP számokat a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye stagnált. A kormány feladata, hogy a költségvetési politikával élénkítse a gazdaságot, mondta el tegnap a nemzetgazdasági miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Költségvetési Bizottságában. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, a háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika pedig negatív növekedési hatásokkal jár. Meghaladta az 50 milliárd forintot a 2007 előtt épő családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítését támogató pályázatra beérkezett igénylések összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepén, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel. A hagyományostól eltérő időpontban utalással ma érkezik a decemberi nyugdíj. A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat, amennyiben az nem hétvégére esik, a december viszont kivételt jelent, a postások is korábban viszik a pénzt. Ráadásul jövőre az érintettek nyugdíjemeléssel is számolhatnak, emlékeztet az Origó. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium, az intézkedés 2026. április 30-áig érvényes. Célja, hogy könnyítsen a családok mindennapi kiadásain és felhasználhatóvá tegye a kártyákon lévő 96 milliárd forintot. Bővült az ár és csökkentett termékek köre, még több hús, zöldség és bébi étel lett olcsóbb, hívta fel a figyelmet a kulturális államtitkár. Mostantól a bébi ételekre is vonatkozik tehát a maximált árrés, mondta Zsigó Róbert. A felkemény sajtok viszont kikerültek az intézkedés hatálya alól. Idén az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezményt csak nem 1 millió 100 000-en vették igénybe. Aki még december 31-ig indít ilyen megtakarítást, az jövőre akár 280 000 forintos összegű adójóváírással is számolhat, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idén benyújtott SZIA bevallások adatai alapján érintettek összesen 70 milliárd forintot spóroltak meg, vagyis ennyivel növelték megtakarításukat, hiszen a NAV az adókedvezmény összegét az érintettek pénztárban vezetett megtakarítási számlájára utalják. Emelkednek januártól a teherautókra vonatkozó útdíjak a főutakon, és 60 új útvonalon vezetnek be súlykorlátozást. A számítások szerint az útdíj emeléssel a forgalom 5-15%-át lehet majd átterelni a főúthálózatról a gyorsforgalmira. Általános vizsgálatot rendel el az építési miniszter az összes állami beruházásnál. Lázár János Facebook videójában azt mondta, többen megkeresték azzal a hétvégén, hogy az állami beruházásokon dolgozó alvállalkozók hosszú ideje nem kapják meg a pénzüket a fővállalkozóktól. Ünnepélyes keretek között felavatták az aranycsapat legendás labdarúgója Bozsik József egész alakos bronzszobrát a Budapest Honvéd róla elnevezett stadionja előtt. Lomnici Zoltán, az aranycsapat testület elnöke azt mondta, ezzel egy egyedülálló és példátlan életút előtt tisztelegnek. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul, a Tiszántúlon, főként Szabolcsban viszont előfordulhatnak szakadozottabb, derültebb tájak. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. November 20-án tartott előadást az Egri Természetvédelmi Klub keretében Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hidrobiológiai referense. A szakértő egy égetően fontos témába avatta be hallgatóit és most önöket, és ez nem más, mint szűkebb és tágabb környezetünk vízgazdálkodásának jövője.
A színben azt próbáltam érzékeltetni, hogy bár mindenki azt gondolja, és sokakban még ez a kép él, hogy Magyarország vízhatalom, hogy mennyi víz áll rendelkezésre itt az ország területén, ez az időszak, ez már sajnos a múlté, és most már egy egészen más, sokkal szárazabb, sokkal kiszámíthatatlanabb időszakra kell számítanunk a jövőben.
Van már tapasztalatunk az aszályos időszakokról is sajnos. Kicsit visszamenve az időbe, voltak aszályos időszakok a mai Magyarországon?
Voltak, egészen korára, ha visszamegyünk, az 1800-as években is voltak nagy aszályok Magyarországon, de azok az aszályok, azok sokkal ritkábban, akár egyszeri eseti megjelenéssel voltak jelen. Nem kellett olyan sűrűséggel és olyan egymás után követően számítanunk rájuk, mint mondjuk mostanában. Ha visszagondolunk, 2022 egy rendkívül aszályos év volt, majd aztán 2023-ban is egy elég aszályos év volt mögöttünk, és aztán 2025-ben is eléggé úgy nézett ki az időjárás, hogy hasonlóra kell számítanunk.
Ennek az okairól szólt többek között az előadás, illetve a lehetséges kezelési módokról, hogyan viszonyunk a mostani állapothoz. Mik az okai? Az aszályos időszaknak gondolom nem csak a Kárpát-medencét érinti ez, hiszen hihetnénk, vagy azt hihetnénk, hogy egy védettebb területen élünk.
Nem csak a Kárpát-medencében, hanem globálisan is változik az időjárás. Ennek nagyon sok tényezője van, ugye léteznik a klimatikus megközelítés, tehát a klímaváltozás, mint globálisan ható tényező. A klímaváltozás hatásait azonban tovább erősíthetik olyan emberi beavatkozások, amik mondjuk a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás felől érkeznek.
A mostani aszálynak mi a közvetlen oka?
Közvetlen oknak hát nagyon nehéz lenne egy dolgot kiemelni, de inkább onnan indítanám, hogy valóban lehetett már látni ezeket az előrejelzéseket, hogy mi vár ránk. 30 évvel ezelőtt ugye az még a jövő volt, most már ugye megérkeztünk ebbe a jelenbe, és lett volna 30 évünk felkészülni erre. És ezt a 30 évet én úgy gondolom, hogy nem a kellő aktivitással töltöttük, lehetett volna itt vízvisszatartásos, mezőgazdasági, termelés, struktúraváltásos megoldásokban gondolkozni. Én úgy gondolom, hogy le vagyunk maradva egy kicsit, és most kapkodnunk kell ahhoz, hogy ezt a lemaradásunkat behozzuk.
Nyilván globális csúnya szóval, tehát az egész földbolygót érintő változások csapódnak le itt. De tudunk-e védekezni ilyen lokális szinten a globális folyamatok ellen.
Mérsékelni tudjuk ezeket a hatásokat. Ugye ezt érdemes látni, hogy a klímaváltozás az egy globálisan ható változás, onnan indulva, hogy mondjuk a csapadékszállító zónák, vagy csapadékszállító égi folyók például, amik a Földön előfordulnak, azok mondjuk érdemes látni, hogy mondjuk az Amazonas erdejéből, esőerdőből szállítják észak-keleti irányba Európa felé a csapadékot. Tehát ha arról beszélünk, hogy mondjuk ez a csapadék mennyiség már eleve kevesebb, ami mondjuk Dél-Amerikából érkezik Európa felé, akkor ezt a kevesebb csapadékot kellene valahogy jobban hasznosítanunk. És ez a kevesebb csapadék is például hektikusan szélsőségek formájában hullik. Tehát, hogy ha belegondolunk mondjuk az idei évünkbe is, az egész nyár úgy telt el, hogy szinte semmi csapadék nem esett. Magyarország területén pedig eleve nem egyformán hullik a csapadék, tehát ha még mondjuk a dombvidéki vagy hegylábi területeinken azt kell mondjam, hogy nagyjából a történelmi átlagoknak megfelelő csapadék esett, ezt azért mondom, hogy nagyjából, mert például Eger környékén is legalább egy 100 mm-rel kevesebb csapadék esett eddig idén, mint amennyi egyébként az országos átlagban, tehát a területi átlagban hullani kellett volna. Addig mondjuk a Duna-Tisza közén, vagy mondjuk Békés megyében ez akár 200 mm-rel kevesebbet is jelentett. Tehát nem mindegy, hogy az országnak mely területén vagyunk, és az sem mindegy, hogy mely időszakot vizsgáljuk, és ugye általános szabály az, hogy akkor kell a vizet megőrizni, amikor van, és akkor kell azzal a vízzel úgy gazdálkodni, hogy az a száraz időszakra is jusson, amikor mondjuk csapadékhiányos nyári aszályos időszakokkal nézünk szembe.
Milliméterben beszélsz, azt mondják az ember, ha csak milliméterekben mérhető az, ami hiányzik, akkor azt észre sem veszik. Egy kép többet mond 100 vagy 1000 szónál, volt egy térkép az előadásodon, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területét ábrázolta, és tele volt kék, illetve piros pontokkal. A kék azt ábrázolta, ahol már nincs víz, vagy ahol már nem tudtál vízmintát venni, a piros pedig azt, ahol még tudtál, vagy fordítva.
Fordítva. 10 éve dolgozok a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál. Ez idő alatt közel 900 mintavételi helyen vizsgáltam a vizek élővilágát. A Bükki Nemzeti Park működési területén több mint 1000 regisztrált kis vízfolyás található. Vannak olyanok közöttük, amelyiknek még neve sincs. Hát elképzelhető, hogy most már nem is lesz, gyakorlatilag vízmosás kategóriába csúszik vissza. Tehát ezeknek a kisvízfolyásoknak vizsgáltam én az élővilágát, de a kisvízfolyásoktól kezdve egészen mondjuk a nagy folyókig, teszem azt mondjuk a Ipoig, Sajóig, amik a működési területünkhöz hozzátartoznak, részben vagy egészben, és ebből a mintegy 900 mintavételi területből azt kell mondjam, hogy nagyjából a fele az, ahol nem voltak mintavételre alkalmas körülmények. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat időpontjában vagy teljesen száraz volt a meder, vagy olyan kevés víz volt benne, adott esetben csak sár vagy apró kis pocsolyák, amik már a vízi életformáknak nem nyújtottak megfelelő élőhelyet.
Amikor sok volt a víz, akkor az merült fel, hogy meg kell tartani a vizet, ne hagyjuk lezúdulni, mert akkor árvíz lesz. Most, amikor nincs víz, most is arról beszélünk, hogy meg kell tartani a vizet.
Így van, nagyon fontos, hogy jól gazdálkodjunk azzal a vízmennyiséggel, ami még rendelkezésünkre áll. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mondjuk feltétlenül tározókban, víztározókban kell gondolkoznunk, hanem azt is jelenti, hogy mondjuk a belvizes területekről meg kell próbálni nem elvezetni a vizet, hanem visszatartani, mennyire csak lehet. Ez pedig az ott esetben azt is jelenti, hogy mondjuk a mezőgazdasági területeknek egy részét be kell áldozni a vízvisszatartás érdekében. Erre most már az agrártámogatási rendszer lehetőséget nyújt, és azért fontos ezeket a belvizes területeket megfelelő módon kezelni, mert az a tapasztalat, hogy ahol tavasszal belvíz van, ott nyáron a száj. Tehát ha ezeket a vizeket elvezetjük, és nem tartjuk vissza, akkor nem csak a termelésben lesz esetleg hiátus, mert mondjuk a növények nem jutnak megfelelő vízhez, és akkor gyakorlatilag kiszáradnak, illetve kiégnek az aszályos időszakban, hanem azért is fontos, mert ezeknek a vizes foltoknak talajvízpótló hatásuk is, tulajdonságuk is van. És nagyon fontos látnunk azt, hogy amit a felszínen látunk, az csak egy része a vízhiánynak, mert a talajvízszint csökkenése nagyon komoly mértékeket öltött az elmúlt időszakban. Most ha visszamegyünk, 10 éves távlatokat tekintünk, tehát nem hetekben vagy napokban beszélgetünk, hanem ha visszamegyünk 10-30-50 évet az időben, akkor azokhoz az időszakokhoz képest több méteres talajvízszint süllyedést tapasztalhatunk. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezérigazgatójának volt egy előadása, aminek a kivonatát tudtam én elolvasni. Abban szerepelt, hogy 9 köbkilométer víz hiányzik a talajból.
Ez már nem milliméterekben van megadva.
Nem, itt azért már óriási számokról beszélünk.
És mit tehetünk, hogy ne hiányozzon? Mi az, amit elmulasztottunk? Kicsit úgy érzem magam, mint az egyiptomi történetben, József történetében, hogy a 7 bő esztendő alatt kellett volna tartalékolnunk a 7 szűkre.
Nagyon jó a példa, egyébként igen. Tehát, hogy ha rendelkezésre álltak ezek az előrejelzések, akkor az információnak valahogy valóban el kellett volna jutni döntéshozói szintre, ami valamiért nem történt meg. Most viszont a lehetőség adott, mert most már van egy olyan lakossági nyomás, van a civil szervezetek részéről egy olyan igény, ami megjelenik mondjuk a jogalkotók irányába, hogy valamilyen szinten muszáj ezzel a problémával foglalkozni. Eddig talán mindenki úgy volt vele, hogy majd megoldódik, valahogy majd alakul, idővel, hát ha rendeződik, de úgy látszik, hogy ez a probléma az magától nem oldódik meg, úgyhogy muszáj vele foglalkozni, és nagyon jó lehetőség lenne, például nem győzem hangsúlyozni a víz visszatartást, tehát hogy ez tényleg nagyon fontos lenne, de akár lokális szinten is, tehát ha mondjuk abban gondolkozunk, hogy völgytalpi területeken, ha mondjuk a patakvölgyeket érintetlenül hagyjuk, és hagyjuk ott szétterülni a vizeket, ezek a vizek be tudnak szivárogni a talajba, és ott a talajvizet azt tudják pótolni. Vagy mondjuk nem talajvízből öntözzük a mezőgazdasági területeket, hanem ezt a talajvízkészletet megóvjuk, mert adott esetben ez bizonyos településeknek ivóvízbázist is képez. De ha mondjuk lokális szinten gondolkozunk, akkor akár háztartások szintjén is lehet mondjuk esővíz felfogással ezeket a vízmegtartásos projekteket, gondolatokat elültetni, meg úgy egyáltalán magunknak érezni, mert minden egyes megfogott víz az azt jelenti, hogy a csatornahálózaton keresztül nem szalad le a vízfolyásainkba, majd aztán nem távozik mondjuk az ország területéről, hanem vagy a talajvízszint pótlására, vagy egyáltalán mondjuk kiskertekben növényeknek az öntözésére hasznosulhat.
Igen, ezek globális folyamatok, amelyekre lokálisan is ráerősítünk, de én egyedül tehetek-e valamit ellene? Mondok egy példát, nemrég voltam egy országban, egy héten kétszer szabad locsolni a kertet. Nem tudom, hogy Magyarországon egy ilyen törvényt vagy rendeletet lehetne hozni.
Az előttünk álló változások azok, én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg fognak követelni valamiféle egyéni és közösségi alkalmazkodást is az új helyzethez. Nem véletlenül van az, hogy azok az országok, most gondoljunk csak Iránra, olvassuk a híreket, hogy óriási vízkészlet hiányuk van, gyakorlatilag a fővárosukat már nem tudják ivóvízzel ellátni, tehát ott egy jóval nagyobb problémával állnak szembe, de ők is információ birtokában voltak, amit nem vettek figyelembe, amikor az öntözéssel, meg úgy egyáltalán ezzel az egész projekttel elindultak ott a főváros környékén. Most mi nem lenne jó, ha ebbe a cipőbe lépnénk, de mindenképpen van az a mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Tehát ha mondjuk az autómosást, ha azt mondjuk egy kicsit ritkábban ejtjük meg, mert mondjuk nem olyan koszos az autó. Vagy ha mondjuk a fűnyírást azt úgy végezzük, hogy amikor már ki van száradva a gyep, szemmel láthatólag, akkor azt már inkább nem erőltetjük. Sőt, egyáltalán ennek az időbeliségével is lehet játszani. Ha mondjuk a fűnyírást azt a nyári időszakban hanyagoljuk. Nagyon fontos, hogy a fűnek árnyékoló hatása van. Tehát ha a kertben mondjuk térdig érő fű van, lehet, hogy a szemünket zavarja, viszont a talajnak az rendkívül jót tesz, mert a talaj az nem szárad ki alatta. És az élővilágnak is jót tesz, mert menedéket találnak a magas fűszálak között az árnyékosabb, párában gazdagabb talajközeli rétegekben. Tehát ez mindenképpen egy olyan fajta szemléletváltást igényel meg tőlünk, hogy lehet, hogy el kell engednünk a 2 centire nyílt gyepet, el kell engedni mondjuk az esőztető öntözését ezeknek a gyepeknek, hanem egy kicsit vadabb környezetet kell elképzelni a kertbe, és ehhez alkalmazkodva egy kicsit a fejünket is, a látásmódunkat is meg kell változtatni. De ugyanez a helyzet, amikor 2022-ben a Budapest környéki településeken vízhiány lépett fel, a magasabban fekvő településrészeken, ugye lajtos kocsival kellett vinni a vizet, ott is nagyon sokszor azért volt ez, mert egyszerűen olyan szinten növekedtek ezek a lakó területek, amiket mondjuk már a víz ellátás ivóvízellátás az már nem képes lekövetni. Tehát ott például nyomás csökkenés volt a rendszerben, ami miatt már a magasabb felfekvő részeket nem tudták ellátni. De azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor például sokak nem csak autót mosnak ivóvízzel, hanem mondjuk medencét töltenek. És sok háztartásban van már kerti medence, és ha mindenki csak egy 200 literes medencét töltene...
Hát az még akváriumnak is kevés.
Hát az még akváriumnak is kevés, de hát nem ilyen medencét töltenek, hanem itt nagyon sok köbméteres medencéket használnak, és hát ha mindenhol ez történik, akkor valahol hiányozni fog az a vízmennyiség.
Az elhangzott beszélgetésben Csipkés Rolandot, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hidrobiológiai referensét hallották.
Ez ugye végszó, már látom, hogy én erdőszerű valami felnőr állsz, de kiundrom is. Amikor zuhanok, elkapod a lában, tartod a kötelet, én meg a ruhát. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda felhozzá. Hagyom az első sort, nézzék talán. Rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a fűkön, és a talpunk látszik alulról. Amikor zuhanok el, kapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhát. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a más szakod a felhozzá.
Rambo.
Most Ferlém evett, ilyen kutya nincs is című könyvének 16. része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Harci fortéjuk. Már jó néhány éve jöttünk Saskatoonba, amikor másik házba költöztünk. Új utcánk, a River Road, a Saskatchewanban folyó partját szegélyezte, bár a kevésbé előkelő, púriasabb oldalán. Az itt élő közösség szelleme határozottan laza és könnyed volt, megértő elnézéssel tűrte a különféle egyéni hóbortokat. Tőlünk három házzal odébb például egy nyugdíjas tanár lakott, aki hosszú évekig Alaszkában élt, ahonnan egy fogatra való szánhúzó kutyát hozott magával. Ezek a huskik remekbe szabott jószágok voltak, és nem csupán a helyi kutyanépesség mély tiszteletét vívták ki, hanem a lakosságét is. Hárman közülük egy ízben betörőt csíptek el gazdájuk lakásában, és olyan szakértelemmel, olyan gyorsan készítették ki, hogy mi, srácok, irigyen csodáltuk őket. A belünk szemközti sikátorban egy borbély élt, aki afféle ideiglenes menhelyet tartott fenn kóbor kutyáknak. A rosszindulatú pletyka szerint csupán azért pártfogolta őket, hogy gyakorolhassa rajtuk a mesterségét. A pletykát többé-kevésbé alátámasztotta az a kétségtelen tény, hogy a sajátos összetételű kutyagyűjteményének néhány példánya csak ugyan elég szokatlanul nyírt szörzettel hivalkodott. Az ideköltözésünket követő években meghitt barátságot kötöttem a borbéjjal, és végül bevallotta nekem a titkát. Valaha régen látott egyszer ugyanis egy beretvált, trimmelt francia úszkárt, és szilárd meggyőződése volt, hogy ő sokkal mutatósabb fazonokat tudnak kitalálni, amelyekkel talán még vagyont, sőt, hírnevet is szerezhetne. Kísérletei csak ugyan felcsillantottak bizonyos művészi tehetséget, még ha némelyik maga után is mondta az Állatvédő Egyesület ellenőreinek kiszállását. Jó magam minden különösebb nehézség nélkül beilleszkedtem az új környezetbe, de Korcsinak már korán sem ment olyan könnyűszerrel az alkalmazkodás. A River Road roppant létszámú kutyanépességgel rendelkezett, Korcsi kénytelen volt valamiféle megegyezésre jutni ezekkel az ebekkel, és bizony nehezen boldogult velük. Hosszú, finom szőre és a sejmes zászló következtében megtévesztően szelíd, sőt, szentimentális jelenségnek hatott, ami a környékbeli vagány ebeket szinte ösztökélte a tetleges gyűlölködésre. Ezek a kutyák rendszerint falkában csatangoltak, és a legnagyobb falkát éppen a szomszédos házban lakó, jól megtermett bullterrier vezette. Korcsi soha nem volt közösségi lény. Világ életében jobban szerette a maga útját járni, és ettől még gyanúsabbá vált a többi kutya szemében. Kezdték szabad prédának tekinteni. Korcsi soha nem tartozott a harcosok fajtájához. Nem emlékszem, hogy valaha is marakodásba bocsátkozott volna, ha akadt más lehetősége. Mindig dicséretesen civilizált magatartást tanúsított, ám ezt a többi kutya sajnálatosan kevéssé értette meg. Éppen emiatt kötekedtek vele. Pacifista világ felfogása sokszor sodort a kínos helyzetbe mamát, ha közös sétájuk során egy-egy túlzottan harcias idegen kutyával találkoztak. Korcsinak ugyanis eszeágában sem volt holmi értelmetlen erőfitoktatással vesztegetni az időt. Az ismeretlen első fenyegető pillantására besuttyant mama szoknyája alá, és sem a legdurvább erőszakkal, sem a legélesebb sértésekkel nem lehetett rávenni, hogy kimozduljon a szent menedékből. Sűrűn megesett azonban, hogy az idegen kutya nem volt tisztában a menedék szentségével, és mamát ilyenkor meglehetősen kemény megpróbáltatások érték. Bármennyire idegenkedett is Korcsi a közelharctól, egyáltalán nem volt gyáva, és szükség esetén meg is tudta védeni magát, de megvoltak a maga egyéni elképzelései az ütközetek lebonyolításának módjáról, páratlan, ám meghökkentő elképzelések. És hogy ezek mennyire beváltak a gyakorlatban, a beköltözésünktől számított egy hét leforgása alatt nyilvánvalóan kiderült. Korcsi, aki egyáltalán nem ismerte a környéket, és olyan helyekre is bemerészkedett, ahol bulldogok fenyegették, egyik reggel badar módon éppen a nyugdíjas tanár udvarán talált végig hajkurászni egy macskát. Egy szempillantás alatt 4 tomboló husky kerítette körbe. Könyörtelen egy banda volt ez, és már zárt alakzatban készültek a mészárlásra. Korcsi nyomban ráeszmélt, hogy itt nincs mese, berekedni kell. És ekkor Villám sebesen hanyat vágta magát, és mind a 4 lábával eszelős pedálozásba kezdett. Szakasztott úgy festett, mint egy tandem kerékpár, csak éppen kerékkel az égnek. Ugyanakkor működtetni kezdte a szirénáját is. Ezt a hangot, fogalmam sincs hogyan, valahol a torka legmélyén állította elő. Leginkább egy elmebeteg háborodott visongására emlékeztetett. A pedálozás sebességének fokozódásával párhuzamosan a sziréna hangereje is, hangmagassága is nőtt, míg végül úgy hatott az egész, mint egy teljes gőzzel működő turbina. A merőben rendhagyó viselkedés hatására 4 husky dermedten lecöbekelt. Fülük előre szegeződött, kunkori farkuk kinyúlt, orrukat ráncokba vonta a sértett megbotránkozás. Majd lassan egyenként hátrálni kezdtek, s kelletlenül elfordították szemüket a csüggesztő, kínos mutatványról. Amikor már jó 3 méterre elcurukkoltak Korcsitól, egy kutyaként fordultak sarkon, és méltóságukra mit sem adva, bemenekültek a saját hátsó udvarukba. Korcsi bicikli trükkje, ahogy mi emlegettük, rendszerint már puszta látványával is elégségesnek bizonyult a vérontás elhárításához, bár alkalomattán előfordult, hogy egy-egy vakmerő kutya dalia nem hagyta megfélemlíteni magát. Az ilyesmi azonban iszonyú dolgokat eredményezett, mivel Korcsi fura védekező póza korántsem volt merő hatásvadászat. Egyszer, amikor Korcsival pocokra vadásztunk, megtámadta egy nézetem szerint félőrült tanyas is kótjuhász kutya. A Collinak ugyanis az egyik szeme fehér, a másik kék volt, és ez valami eszement kifejezést kölcsönzött neki, de a viselkedése is elmebajra vallott, mert minden habozás nélkül a hanyatfekvésben kalimpáló Korcsira vetette magát. Korcsi felmordult, amikor a Colli rázuttyant, és egy pillanatra lelassult a lába, de rögtön összeszedte magát, és, hogy úgy mondjam, vágtába csapott át. A skót juhászkutya felröppent a levegőbe, ahol úgy pattogott föl le, mint egy pingponglabda a szökőkút vízsugarán. Valahányszor aláhullott, 4 viharsebesen mozgó láb teljes karom készlete gerebjézte végig oda-vissza úgy, hogy amikor végre földet ért oldalvást, már tucatnyi csúnya sebből vérzett, és alig hanem egy életre kiverekedte magát. Azon mód el is húzta a csíkot. Korcsi nem szegődött a nyomába, mindig nagy lelkű volt a győzelmében. Ha Korcsi hajlandó lett volna önként vállalkozni néhány efféle párviadalra a környékbeli kutyákkal, minden bizonnyal gyorsan maguk közé fogadják, de hát olyan mélységesen hitt az erőszakmentesség elvében, mármint kutyatársaira vonatkozóan, hogy továbbra is iparkodott kikerülni minden összecsapást.
Felimavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 16. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az erdőfohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 12. részét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Harmadik rész. A fészek.
A
az érzék feletti érzékelés. Aki a személye mögötti végtelen áramokhoz hatol, lassanként észreveszi, hogy testi érzékszervei sajátságos módon megtoldódtak. Akire szemeddel, füleddel, vagy bárhogy erősen ráfigyelsz, annak alkata és jelen állapota szinte tükröződik benned, s a futó vagy tartós jelenségeké is. Ha valakivel beszélsz, nem csak a szavait fogod fel, hanem azt is, mi lényéből árad, és azt hiszik, hogy gondolatolvasó vagy. És mindaz, ami benned így tükröződik, mintha színes volna. Nem csak a szemed lát színeket, de egy belső, rejtett szemed is. Az élettelen tárgyak lelke sötét lila. A növények is zöld. Az állatok is sötét sárga, barna, vörhenyes. Az eltompultság barna. A lelki gazdagsága a szürkének élénk világos színek bejátszása. A mozgékony lelkek színe halványabb, tagozottabb, változóbb. A nehézkes lelkeké sötétebb, egybemosódóbb, állandóbb. A gyermeklélek alapszíne, mint a fénylő gyöngyház. A férfié hideg szürkés kék, mely többnyire megsötétül, megfakul, elbarnul, elvörösödik. A nőjé lilás-piros, és ez legtöbbször igen korán elhajlik a hervadszírom színe felé. Az a kevés ember, aki úgy öregszik, hogy vénsége nemes kiszáradás, nem pedig kényszerű elfakulás, csupa érces szín, ezüst, bronz, arany. A lelki színes érzékelés tulajdonképpen akárkinél megvan, csak nem mindenki ügyel rá, és nem mindenki fejleszti magában. A felrobbanó haragot az ember vörösnek érzi, a tehetetlen dühöt méregzöldnek és élénk citromsárgának, az ábrándozást lilának és rózsaszínnek, a széles jókedvet pirosnak, a csöndes derűt fém fényűnek, az unatkozást fakó szürkének, a bánatot sötétkéknek, a reménytelenséget feketének. Az értelem fokozatai. Az értelem úgy gondolkozik, hogy a gondolatokat szó sorozattá öltözteti. Aki értelme mögé, a végtelen áramok világába hatol, itt más gondolatformához jut, mely angyali értelemnek nevezhető. A lelki tartalmak nem szavakként, hanem álló és mozgó alakzatokként jelennek meg egy más világi térben. Itt nem vidám, szomorú, kellemes, kellemetlen gondolatok vannak, hanem gömbölyded, szögletes, sima, redős, egyszínű, tarka gondolatok. Megnevezhetetlen élesség és tompaság. Ragyogás és homály együttese borít mindent, mely leginkább hangtalan zenének nevezhető. Ez az angyalokból áradó zene, a szférák zenéje. És a végtelen áramokon túl a teljességgel egyesülésben megint más a gondolatforma. Ez az isteni értelem, melyben a gondolkozó, gondolattárgy és gondolat azonos. A legfelső élmény. Valahányszor mentesülni tudsz körülményeidtől, határtalan ragyogásként kibontakozik benned a végleges állapot, melyben azonos az élet és halál. A végső ajándék, mozdulatlan tánc, ízen túli édesség, mely semmivel sem mérhető. Az alkalmatlan kísérő. Aki a teljességet elérni akarja, a legmakacsabb akadék, mely bogáncsként rácsipeszkedik, a hiúság. A teljességhez tudatosan közeledő ember kiválónak, felsőbbrendűnek érzi magát. És amíg felsőbbrendűségi érzése megvan, egyénisége nem bír szétoldódni, hiszen felsőbb vagy alsóbbrendű csak az egyén lehet.
A teljességben nincsenek különbségek. A teljességhez vivő út nem a kiválóaké, hanem minden különlevőé. Ezen az úton halad valamennyi, ha nem is tud róla. S ha különnek érzed magadat azoknál, akik még az út elején vannak, s magadnál különnek azokat, akik már célba jutottak, behagyod csapni magadat az idő káprázatától. Hiszen, hogy valaki az út elején, közepén vagy végén van-e, csak dátum különbség. A hírvágy. Ne kívánd azt, amit általában hírnévnek, dicsőségnek neveznek, mert a híres emberek kirakatban tarkállanak, mint egy halom sütemény, s a kíváncsiság légyfelhőként lepi és mocskolja őket. A hírnév nem dicsőség, hanem nyomorúság és megaláztatás. Ne kívánd azt, amit általában örök hírnévnek, halhatatlanságnak neveznek. Mert semmit sem érsz vele, ha emléket holtod után is megmarad a jövő nemzedékek emlékezetében, mint összeszáradt múmia a piramisban. Amit a nagy emberek halhatatlanságának mondanak, nem örök élet, még csak nem is örök emlékezetesség, hanem pár száz vagy pár ezer évvel későbbre halasztódó feledés. Figyeld a lassúbb feledésre jutottakat, szikkadt, porosodó változatlanságuk mély félelmetes. Királyi csend az övék, arany és ezüst kripta csend. Nem az életük, hanem a haláluk nyúlik évszázadokra vagy évtizedekre. Dicsőségedet és halhatatlanságodat ne embertársaidtól reméld, mert benned van, vagy benned nincsen. Az európai ember nem akar akkora lenni, hogy létének teljes lehetőségét betöltse, csak mint egy jókora világító torony, mely eltűnik az éjszakában. Ne elégedj meg a mérhetővel. Csupán a teljes nagyságra törekedj. Haláltánc. Akinek elvei vagy tehetségei vannak, általuk kiválónak érzi magát. Aki egy szemétdombot összekapart magának, vagy akit dicsérnek, kiválónak érzi magát. Ismerd fel, hogy a fülemüle jól énekel. A kutya jól ugat, a bárány jól eszi a füvet, az ember a bárányt, és a fű az ember hullát. Minden a helyén van. Minden tökéletesen táncolja a maga táncát, és kiválóság nincsen. Az összhang teljes és megzavarhatatlan. A sok különlevőnek mind önálló igényei vannak, melyek az összhangot megzavarnák. Ezeket a haláltánc körforgása hozza összhangba. Ne kiválóságra törekedj, hanem igyekezz az összhangot önmagadban megvalósítani, minden önálló igénytől mentesülni, és akkor a haláltáncból kimaradsz. Aki boldogságot kíván, mindig rohan, és rohanása az összhangba simul. Aki összhangot kíván, boldog.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 12. részét Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Alexandriai Szent Dénes püspök hitvalló. Az ősegyház hármas oszlopa Alexandria, Antiókia és Róma volt. Alexandria a tudományok fészke. Ptolomeusz királyok nevéhez fűződik a neves könyvtár megalapítása Krisztus előtt a 3. században. A városban sok zsidó is élt, templomuk és iskolájuk volt. Szent Márk hozta ide a kereszténységet. Nem sokára Pantheusz, alexandriai Szent Kelemen, Origenész tudósok teszik még híresebbé, jeles könyvtárat hozva létre. Így indulnak el a katekatikai iskolák. E buzgó légkörben született és nőtt fel Dénes, akit nagynak is neveznek, mert élete kicsiben annak a kornak a története. Pogány, de gazdag szülők gyermeke. Már koros, családos és jómódú ember, amikor kapcsolatba kerül a kereszténységgel. Origenész tanításait hallgatva lett keresztény, 231-ben pedig iskolájában a második vezető. Pappá szentelték, majd 247-ben pátriarka lett. Ekkor még a Római Birodalom területén élő keresztények békében éltek. Sajnos nem sokáig, mert egy itteni pogány jós a keresztények ellen támadt, és követői sokakat megöltek. Ezt követte a Décius féle üldözés. Dénest is a legkülönfélébb módon zaklatták. Gyalázták, vagyonát elkobozták. Családjával kénytelen volt elmenekülni, így nem akadtak rá. De hadd beszéljen erről ő maga. Amint Décius alatt kihirdették az üldözési parancsot, Sabinus, a városparancsnok nyomban küldött egy frumentáriuszt, vagyis titkos rendőrt, hogy engem fölkutasson. 4 napig otthon vártam ezt a titkos rendőrt. Az pedig körüljárt, és mindent átkutatott, ahol gondolta, hogy talán rejtőzöm vagy bujkálok. Folyókat, dűlőket, mezőket. De mintha vaksággal lett volna megverve, a házamat nem kutatta át. Nem hihette, hogy üldözött létemre otthon tartózkodom. 4. nap Isten meghagyta, hogy meneküljek, és csodás módon utat nyitott. De akkor is csak nagy önmegtagadással szántam rá magamat, hogy a gyerekekkel és sok testvérrel elhagyjam a várost. Hogy ez az isteni gondviselés műve volt, megmutatta a következő idő, amikor tudnélik talán némi hasznára voltam másoknak. Csak ugyan azért őrizte meg Isten Dénest, hogy önzetlen nemes egyénisége, világos elméje, biztos ítélete, bölcs mérséklete és fogyhatatlan buzgósága a katolikus igazságnak olyan szolgálatokat tegyen, amelyek mástól nem teltek. Dénes volt a maga korának legnagyobb embere, kinek nagy lelke a maga megyéjén és pátriarkai tartományán túl átfogta azokat az ügyeket és gondokat, melyek akkor az összegyházra nehezedtek. Nagy megértést tanúsított Dénes az ősegyházban az úgynevezett lapsusok, hitehagyók ügyében. Szent Cipriánhoz hasonlóan ő is azt hirdette, hogy a vezeklés után vissza kell venni őket az egyházba. Elvetette novicián ellenpápa véleményét, aki ennek az ellenkezőjét tanította, tehát azt, hogy akkor sem lehet visszavenni azokat, akik elhagyták a hitüket, ha ezt őszintén megbánták és vezekeltek. Dénesnek sok baja volt a világ végét várókkal, valamint a Szent Háromságot tagadókkal, akik a Szent Háromság valóságát tagadták. Őket szabellianistáknak nevezték. Dénes nem késett kimondani, hogy ez a tanítás súlyos káromlás a mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya ellen, teljes hitetlenség az egyszülött fiú, a teremtmények között az elsőszülött ellen, az ember élet ellen, és égbe kiáltó dőreség a Szentlélek ellen. 258-ban Valérián császár alatt újra föllángolt az üldözés, különös erővel éppen Alexandriában. Ezúttal Dénes nem menekült. Emilián városparancsnok megidézte: mondjon le keresztény hitéről, hisz a császárok emberségesek, méltányos, hogy a püspök megtegye kívánságukat. Imádhatja ő maga istene mellett a pogányok isteneit is. Dénes méltósággal és határozottsággal felelt. Mi az egyetlen egy Istent imádjuk. Mást nem imádunk soha. Ami pedig hitünket illeti, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Emilián erre a líbiai sivatag szélére Kefróba száműzte a püspököt. Azonban életszentsége, ember szeretete és szava itt rengeteg pogányt megnyert az evangéliumnak. 3 év múlva hazatérhetett. Akkor már közel 80 éves aggastyán volt. Törődött, fáradt, veteránja a vezérnek, az Úr Jézus Krisztusnak. Pedig új harcok és próbák várták. Polgárháború, éhínség dögvész tizedelte nyáját, és szaggatta a pásztor szívét. Lelke azonban nem tört meg. Mikor 264-ben Antiókiában zsinat ült össze, a Krisztus tagadó szamoszatai Pál ellen, természetesen elsősorban az ő jelenlétét kívánták a zsinatjatyák. A lélek kész is volt, de a test már gyönge. Még folyt a zsinat, amikor az Úr Krisztusnak ez a jó harcosa érdemekben gazdagon pihenőre tért. Fáradt keze letette a kardot, melyet egy hosszú életen keresztül Krisztusért annyi becsülettel forgatott. Írásaiból csak töredékek maradtak fönn, de él egész lelke az egyházban, mely nem feledi, hogy egy válságos félszázadnak története az ő nevével és életével van összeszőve.
See you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!